Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Üdvözlöm Önöket! A szerkesztő műsorvezetőt Nádas Gyulát hallják. Először a tartalomról címszavakban. Rájöttek a kutatók a hóember formájú égitest keletkezésének titkára. Újabb műholdakat állított föld körüli pályára a Starlink. Minden korábbinál részletesebb térképet készítettek a holdról. Eddig ismeretlen járatokat fedeztek fel a Dino rejtek nevű barlangban. Újra hasznosították a szemetet az ókori rómaiak. 20 éve nem látott fejlődésen mehet keresztül a Wi-Fi idén. Röviden egyelőre ennyit, most következzenek a részletek. Rájöttek a kutatók Arrakot titkára. Ez az égitest a naprendszer peremén található, és a csillagrendszerünk eddigi legtávolabbi megfigyelt objektuma. Az izraeli műszaki intézet munkatársai német kollégáikkal közösen pedig megfejtették formálódásának titkát. Az Arrakot olyan, mint egy hatalmas hóember, bár csillagászati léptékben mégis kicsi. A 36 km hosszú égitestről először 2019-ben készített felvételt a NASA New Horizons nevű űrszondája, melyet kifejezetten a Pluto és a Kuiper öv pár objektumának megfigyelésére terveztek. A tudósok kifejlesztettek egy modellt, amely megmagyarázza, hogyan alakult ki a különleges hóember forma. A kidolgozott elmélet szerint az égitestet alkotó két objektum lassan, alacsony sebességgel közeledett egymáshoz, míg nem összeértek, valamelyest összepréselődtek, és végül egységessé váltak. Ezt azzal magyarázzák, hogy ha az egykor két különálló égitest nagy sebességgel csapódott volna egymásnak, akkor mindkettő darabjaira hullott volna szét. Az alacsony sebességű egymáshoz csatlakozás következménye pedig az Arrakot kis sebessége és dőlésszöge. A tudósok szerint ebből arra lehet következtetni, hogy a Kuiper öv más objektumai, és így elképzelhető, hogy a Pluto és annak holdja, a Charon rendszere is eképpen jöhetett létre. A különleges formájú égitest a Földtől 6,5 milliárd kilométerre található, 1,6 milliárd kilométerre a Plutótól. A jeges bolygó képződmény neve, az Arrakot, a Powhatan indiánok nyelvén azt jelenti, hogy égbolt. Korábban a New Horizons projekt vezetője azt mondta, ez a név az égbolt szemlélése és a sajátunkon túli világokon, valamint csillagokon való elmélkedés iránti vágyat tükrözi. Az égitest azért kapott indián nevet, mert a Hubble és a New Horizons küldetést is az amerikai Marylandből irányítják, és ebben az államban éltek a Powhatan indiánok. Fekete lyuk összeolvadást azonosított a LIGO Virgo detektor hálózat. A rendszer egy különleges bináris fekete lyuk rendszer gravitációs hullámait észlelte, vagyis a kutatóknak első alkalommal sikerült megfigyelniük olyan kettős fekete lyuk összeolvadást, ahol a két fekete lyuk tömege egymástól jelentősen eltér. A jelenséget, mely a Földtől 1,9-2,9 milliárd fényévre volt, az Olaszországban lévő Virgo és az Egyesült Államokban lévő LIGO műszerei egyaránt azonosították még 2019. április 12-én. Mindkét országban csak nem azonos tömegűre mérték a fekete lyukakat, vagyis az összeolvadás egyik tagja a napnál 8-szor, a másik 30-szor volt nagyobb tömegű. Ezzel a megfigyeléssel sikerült igazolni Einstein általános relativitás elméletének egy eddig még nem ellenőrzött felvetését. Frank Ohm, a Hannoveri Max Planck Intézet kutatócsoportjának vezetője azt mondta, a megfigyelés szerint, amikor két különböző tömegű fekete lyuk olvad össze, a gravitációs hullámok jelének moraja sokkal hangosabb, mint a korábbi észlelések esetében. Ez pedig alátámasztja azt az elméletet, amit Einstein dolgozott ki, és amelyben azt írta, létezhetnek az alapfrekvenciánál kétszer vagy háromszor magasabb gravitációs hullámok. A két fekete lyuk tömege között lévő nagy különbség Roberto Cotesta, a Hannoveri Albert Einstein intézet munkatársa szerint lehetőséget ad arra, hogy a rendszer több tulajdonságát is megvizsgálják. A többi között azt, hogy milyen messze van a Földtől, milyen szögből tekintünk rá, vagy például azt, hogy a nehezebb fekete lyuk milyen gyorsan forog a tengelye körül. A LIGO tudományos együttműködésben 15 ország 83 intézményének több mint 1000 munkatársa vesz részt, köztük magyar tudósok is.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Újabb műholdakat állított föld körüli pályára a Starlink. A közelmúltban Magyarországról is megfigyelhető volt a műholdhálózat egy része, mely vonatszerűen vonult át az égbolton. A tiszta, felhőmentes időnek köszönhetően Salgótarján fölött is látszódtak a fényes objektumok. A Starlink Elon Musk nagy terve, mellyel a Földön azokra a helyekre is eljuttatná a világűrből sugárzott internetet, ahol erre más módon nincsen lehetőség. A cég jelenleg 420 műholdat telepített már a Föld körül, legutóbbi felbocsátásuk alkalmával 60 darabot, melyek szoros kötelékben vannak és mozognak. Bár már ez is soknak tűnhet, a Starlink hálózat, ahogy nevéből is következik, teljesen behálózná a bolygót, és a terv szerint 12 000 műhold szórja majd az internetet a Földre. Ennek ugyanakkor a tudósok, csillagászok nem örülnek, hiszen olyan fényszennyezést jelentenek, amely nagyon zavarja a világűr megfigyelését. Az aggodalmakat Elon Musk űrkutatási magánvállalata figyelembe vette, és úgy határoztak, hogy csökkentik a műholdak fényességét. Ezt egyébként az eszközök napelemeinek elhelyezkedése okozza, amit a SpaceX most úgy próbál korrigálni, hogy a műholdakat kevésbé lehessen látni a Földről. A cég egy olyan megoldást fejleszt, amelynek segítségével a jövőben felbocsátandó műholdak nem tükröződnek majd annyira, mint a már használatban lévők. A csillagászok azt mondják, a Starlink hálózat műholdjai jelenleg még nem jelentenek olyan nagy gondot a világűr megfigyelésénél, de ez a probléma egyre nagyobb lesz, ahogy az űreszközök száma is gyarapodik. Megjavítottak egy műholdat a világűrben, de ez emberi segítség nélkül egy másik űreszközzel történt. Az Intelsat 901 nevű kommunikációs műholdat csaknem 20 éve, 2001-ben állították bolygó körüli pályára. A szerkezet az Atlanti-óceán felett látja el feladatát. Mivel már régi, ezért az üzemeltetői arra készültek, hogy a műhold lassan az úgynevezett műhold temetőbe kerül. A Föld körül keringő műholdakat, ha már működésképtelenek, a legtöbbször a temetőbe küldik. A nemzetközi megállapodás szerint ez a geostacionárius pálya fölött 300 kilométerre található. Az Intelsat 901 viszont még 5 évig biztos dolgozhat, mielőtt végleg elhagyná pozícióját. Ez a Northrop Grumman nevű cégnek köszönhető, amely direkt erre a célra készítette el a MEV egy névre keresztelt űreszközt. Ez az elnevezés a küldetés meghosszabbító jármű angol megfelelőjének a rövidítése. A szerkezet a pályára állítása után 3 hónapig haladt az Intelsat 901 felé. Végül a történelem során először emberi rásegítés nélkül a két eszköz összekapcsolódott, és a MEV egy feltankolta az öreg műholdat. Egy darabig még együtt maradnak, hiszen az új jármű látja el energiával a régit. Ennek a forradalmi megoldásnak köszönhetően a majdnem 20 éves kommunikációs műhold még legalább 5 évig működőképes maradhat. Hamarosan elindítja első Mars küldetését Kína. A tervek szerint júliusban bocsátják fel a rakétát, mely egy műholdat állít bolygó körüli pályára, valamint egy rovert küld a Mars felszínére, írja az egyik űrkutatással foglalkozó portál. A kínai nemzeti űrügynökség pályázatot írt ki, hogy mi legyen az expedíció neve. Erre több mint 36 000 ötlet érkezett, melyek közül egy szakemberekből álló zsűri választotta ki a döntős elnevezéseket, és végül a napokban Kína első műholdja a Kína 1 felbocsátásának 50. évfordulóján jelentették be a győztest. A küldetés neve Tianwen 1 lesz, vagyis kérdések a mennyhez. Ez a kifejezés egy vers címe, melyet egy kínai költő írt az időszámításunk előtti 4. században. Az űrügynökség azt is közölte, a kínai bolygóközi küldetések a jövőben mind ezt a nevet kapják. A Marson leszálló napelemes rover körülbelül 240 kg-os lesz, vagyis nagyjából kétszer akkora, mint Kína holdjárója, a Jade nyúl. A tervek szerint a jármű 3 hónapig működik majd. Ez idő alatt műszereivel a talaj összetételét, a bolygó éghajlatát és mágneses mezejét vizsgálja majd. Ha minden az elképzelések szerint alakul, akkor a kérdések a mennyhez első küldetése 2021. februárjában kezdődik el a Marsnál. A folytatásban szó lesz az eddigi legrészletesebb holdtérképről, egy különleges madárról, valamint egy magyarországi barlang eddig ismeretlen járatairól. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Minden korábbinál részletgazdagabb geológiai térképet készítettek a Holdról, de ez még csak a kezdet az amerikai szakértők szerint, akik tovább tökéletesítenék a felszín leírását. Az Egyesült Államokbeli Geológiai Felmérés nevű szervezet vezette munkában felhasználták az 1961 és 1972 közötti Apollo korszakban készített hat térképet, valamint a legújabb műhold felvételeket. Az új, rendkívül részletes térképen minden fontos információt megjelenítettek, így egységesítették a többi között a domborzati neveket, leírásokat, valamint a képződmények korát is. Erre azért volt szükség, mert az eddigi térképeken rendre más adatok szerepeltek. Az új változaton ugyanakkor már az összes ismert kráterhez, hegygerinchez, valamint a különböző domborzati elemekhez csatolták azok topológiai leíratát is. A minden korábbinál pontosabban megalkotott térkép a szakértők szerint nagy segítség lesz majd a jövőbeni küldetéseknél. Ennek segítségével ugyanis könnyebben lehet megtervezni a landolást, valamint felkutatni azt, hogy hol található olyan geológiai képződmény, amely a leendő holdbázis vagy holdbázisok felépítésénél hasznos lehet. Nagyon ritka és veszélyeztetett madarat gyűrűztek meg Magyarországon. Egy csíkosfejű nádi poszátát sikerült befogniuk a Balaton felvidéki nemzeti park munkatársainak. Bár ennek a fajnak még nagy az elterjedési területe, de már fokozatosan csökken, és az egyet száma már nem éri el a 32 ezret. A csíkosfejű nádi poszáta Magyarországon fokozottan védett, a természetvédelmi értéke 1 millió forint. A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján sebezhető, míg Európában veszélyeztetett fajként tartják számon. Színai Péter, a Nemzeti Park egyik munkatársa elmondta, már 10 éve végeznek állandó ráfordítású gyűrűzést a Balaton felvidéken annak érdekében, hogy folyamatosan nyomon tudják követni a hazai fészkelő madarakat és állományukat, egyet számuk változását. Hozzátette, hogy a most befogott nádi poszáta a Hortobágyon az 1970-es évektől egyre nagyobb számban jelent meg, majd a 2000-es évek közepére lecsökkent az állomány, végül 2011-re eltűnt, és a szakértők szerint már nem fészkel Magyarországon. Azóta ez a mostani a harmadik alkalom, hogy látták a faj egyedeit hazánkban. Nem csak innen tűnt el, már csak Litvániában, Lengyelországban, Fehér-Oroszországban és Ukrajnában fészkel, pedig korábban Oroszországban és Lettországban is költött. A csíkosfejű nádi poszáta különlegessége, hogy az őszi és a tavaszi vonulási útvonala nagy mértékben eltér egymástól. Ezt nevezik hurokvonulásnak. A szakember elmondta, a kelet-európai fészkelőhelyről úgy jut el a Szenegál folyó torkolatánál lévő telelőhelyére, hogy a Balti-tenger, Északi-tenger és az Atlanti-óceán partját követi. Onnan viszont egy rövidebb vonalon tér haza, keresztül a Földközi-tenger nyugati medencéjén. A Nemzeti Park munkatársai szerint most egy olyan példányt fogtak be és gyűrűztek meg, amelyik épp a fészkelőhelyére tartott. Miután regisztrálták a nyilvántartásban, szabadon engedték a madarat. Eddig ismeretlen járatokat fedeztek fel a Dinórejtek nevű barlangban. A Pest megyei Csobánkán lévő barlang mélyén tárták fel a hasadékokat. A Szent Özséb Barlang Kutató Egyesület beszámolója szerint a barlang korábbi mélypontján a feneketlen hasadékban történt a felfedezés. Ide korábban azért nem mentek le, mert nagyon szűk a hely. Most viszont kiderült, hogy a feneketlen hasadék folytatásában található további hasadékok szélessége helyenként akár a 2 métert is eléri. Ráadásul az üreg több mint 100 méter mély, amely így mélyebb, mint a pirisvörösvári horgásztó, de még mindig nem éri el a karsztvíz szintjét. A Dunai-Poly Nemzeti Park közleménye szerint ezzel a Dinórejtek lett a Pilis harmadik legmélyebb barlangja. A szakértők szerint elképzelhető, hogy a barlang összefügg a közelben lévő Macska barlanggal, amelyet bárki látogathat, és még az országos kék túra útvonalról is elérhető. A Nemzeti Park ugyanakkor hangsúlyozza, a Dinórejtekbe balesetvédelmi okokból és a barlang védelme érdekében kizárólag speciális képzettséggel és engedéllyel lehet belépni. A műsor hátralévő részében is maradjanak velünk. Szó lesz egy Debrecenben felfedezett keltafalu nyomairól, arról, hogy az ókori rómaiak újra hasznosították a szemetet, valamint a világ leghosszabb víz alatti alagútjáról is. Mindjárt folytatjuk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása folytatódik.
Egy keltafalu volt valaha a mai Debrecen határában. A városban, a Tócoskerti lakótelepen, a Derék utca végén egy építkezés előtti feltárás alkalmával fedezték fel a Déri Múzeum régészei a falu nyomait. Az értékes leletről a múzeum közölte, a települést az időszámításunk előtti 3.-2. században lakták az emberek. Összesen 7 házat tártak fel, melyek mindegyikét félig a földbe mélyítették, és mind téglalap alakú volt. Hozzátették, hogy a késő vaskori településekre jellemző leletek kerültek elő a föld mélyéről, vagyis találtak kerámiákat, használati tárgyakat, melyeket csontból, vasból és agyagból készítettek, de kiásták tartott és vadászott állatok csontmaradványait is. A Déri Múzeum közölte azt is, érdekesség, hogy Debrecen határában egy ekkora, a késő vaskorból származó falurészlet korábban nem volt ismert. Újra hasznosították a szemetet az ókori rómaiak. A kitörő Vezúv teljesen elpusztította Pompei városát időszámításunk szerint 79-ben, de most újabb érdekesség derült ki az ott élőkről. A néhai település északi oldalán, a falakon kívül a régészek óriási szeméthalmokat fedeztek fel, de másfelé is előfordultak szemétdombok, mondta a kutatásban résztvevő egyik professzor egy brit lapnak. Mint mondta, egyes szemétkupacok a több méteres magasságot is elérték, és azokban találtak kerámia darabokat és vakolatmaradványokat is. A régészek szerint ezeket az építkezéseken használták fel újra. Bár korábban a szakértők úgy vélték, hogy a szemét nagy része még a Vezúv kitörése előtt 17 évvel került a város falain kívülre, amikor egy erős földrengés rázta meg a települést, most arra találtak bizonyítékot, hogy a szemetet már jóval korábban is feldolgozták és újra hasznosították Pompei lakói. A feltárás során megállapították, hogy a külvárosi lerakókban gyűjtötték és rendszerezték a szemetet, hasonlóan a modern hulladéklerakókhoz, majd az itt tárolt anyagokat idővel visszaépítették. A régészek azt mondják, kutatási eredményeik szerint a város egy részét az ókoriak szemétből építhették fel. Pompei valaha nyüzsgő város volt, üzletekkel, kocsmákkal, fürdőkkel, nagy nyitott terekkel, valamint volt egy amfiteátrum is, ahol akár 20 000-en is megnézhették a gladiátor játékokat. Az egykori város ma a világörökség része. Víz alatti alagúttal kötik össze Németországot és Dániát. Ez lesz a világ leghosszabb ilyen alagútja, melyet a Balti-tengeren, a Fehmarn-szoros mélyén építenek meg a két ország között. A 18 km hosszú alagutat nem a tengerfenék alatt fúrják ki, hanem előre elkészített hatalmas betonelemekből szerelik majd össze a víz mélyén. Már az alagúton autóval csak 10 perc lesz áthaladni, vonattal pedig még gyorsabban, 7 perc alatt lehet majd elérni egyik országból a másikba, mégis a németországi Hamburg és a dániai Kopenhága közötti menetidő autóval 1 órával, vonattal 2 órával lesz rövidebb. Ez annak köszönhető, hogy az utazásból ki lehet iktatni a kompozást. Az alagút két pályás villamosított vasutat és 4 sávos autóutat foglal majd magában. A dán kormány a közelmúltban megszavazta, hogy 2021. január 1-én az országban elkezdődjön az építkezés. A továbbiakban is maradjanak velünk. Beszámolunk arról, hogy olcsóbbak lehetnek a hidrogénnel hajtott autók és egy újításokkal felszerelt elektromos kerékpárról is. Már is folytatjuk a részletekkel.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy szivacs forradalmasíthatja a hidrogénnel hajtott autókat. Az alternatív hajtású autók egyre népszerűbbek, sokan váltanak elektromos járműre, hogy ezzel hozzájáruljanak a klímaváltozás elleni harchoz. Az elektromos autók mellett ugyanakkor nagy potenciál rejlik a hidrogén meghajtású járművekben is. Ez utóbbi megoldás azonban komoly probléma elé állítja a tervezőket, hiszen nehéz tárolni a működéshez szükséges gázt. Normál légköri nyomáson ugyanis egy 11 000 literes tartályra volna szükség ahhoz, hogy 1 kg-ot elraktározzunk. Ez a mennyiség pedig kicsivel több mint 100 km megtételéhez lenne elegendő. Tehát a gázt sűríteni kell. Ahhoz, hogy elérjék a például 500 km-es hatótávot, 4-5 kg hidrogént kell eltárolni, amihez a mérnökök 700 bar nyomású tartályt építenek az autóba. Ez viszont óriási nyomás, 300-szor nagyobb, mint amekkora az autó gumiabroncsában van. Vagyis a tartályt csak speciális, így drága anyagból lehet megalkotni. Az Egyesült Államokban lévő Északnyugati Egyetem egyik tudósa arról számolt be, hogy az általa vezetett csapat létrehozott egy olyan anyagot, ami úgy működik, mint egy szivacs. A fémszerves anyag úgy szívja magába a hidrogént, mint a mosogató szivacs a vizet, és ahhoz, hogy kinyerjék belőle, csak össze kell nyomni a szerkezetet. Ennek a megoldásnak köszönhetően nem lenne szükség nagy nyomású drága tartályra, ami alaposan megnöveli a jármű árát is. A különleges szivacs ugyanis sokkal több hidrogént képes eltárolni. A tudósok beszámolója szerint az amerikai energiaügyi minisztérium feltételeinek megfelel az új technológia, vagyis szinte már csak az van hátra, hogy az autógyárak is felfigyeljenek a termékre. A kerékpár is okos eszköz lett. Egy francia startup cég és egy neves designer készítette el a jövő bicikliét, amely jóval többet tud annál, mint hogy összekapcsolható az okostelefonnal. A kétkerekű fejlesztése 2017-ben kezdődött, és egyrészt azon alapult, hogy egyre többen választják a kerékpáros közlekedést az autózás helyett, másrésztről pedig ki akarták használni az egyre nélkülözhetetlenebbé váló okos megoldásokat. A futurisztikus formavilágú kerékpár alumíniumvázas, és van rajta egy eltávolítható akkumulátor is. Ez utóbbi segítségével egy feltöltéssel akár 70 kilométert is meg lehet tenni, vagyis nem csak városi bringázásra lehet használni. A bicaj képes rá, hogy nagyon gyorsan elérje a 25 km/órás sebességet, de arra is, hogy kikapcsolja az elektromos rásegítést. Ebben az esetben úgy működik, mint egy hagyományos kerékpár, már ami a meghajtását illeti. A többi hasznos okos funkcióról nem kell lemondani. A kormányra került egy 6 cm-es érintőképernyő is, amiről az időjárási, légszennyezettségi adatok is reolvashatók, de kijelzi az akkumulátor töltöttségi szintjét és az elégetett kalóriákat is. A tervezők szerint ezzel a baleset veszély is csökken, hiszen így menet közben nem kell a telefont nézni. Van beépített GPS navigáció is, ami az útvonal megtervezésénél nem csak a forgalmi adatokat veszi figyelembe, hanem a légszennyezettség mértékét is. Emellett még eltévedésgátló is került bele. Annak érdekében, hogy a lehető legkevesebbszer kelljen a kijelzőre pillantani a helyes útvonalért, a kormány minden alkalommal rezeg, ha irányt kell váltani. Egy ilyen extrákkal felszerelt kerékpár meglehetősen drága, ezért a megalkotásánál a biztonságra is gondoltak. A gyártó elmondta, ha a bicajt ott kell hagyni valahol, az automatikusan lezárja magát, ha pedig valaki el akarná lopni, hangos riasztásba kezd, a GPS bekapcsol és folyamatosan küldi az aktuális pozíciót, ha pedig tekerés közben baleset történne, a rendszer értesítést küld az előre megadott személyeknek. A műsor utolsó részében szó lesz egy apró, a ruhaszövetbe illeszthető érzékelőről, mely méri az egészségi állapotot, arról, hogy Kínában rájöttek, miként lehet kivonni az antibiotikumokat a vízből, és arról, hogy 20 éve nem látott fejlődésen mehet keresztül a vezeték nélküli internet. Már is jönnek a részletek.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Észrevétlen szenzor mérheti a jövőben az egészségi állapotunkat. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem mérnökei olyan mikroszenzort fejlesztettek ki, mely könnyedén beilleszthető a ruhaszövetbe, mosógépben mosható, és méri a többi között a viselője szívritmusát, testhőmérsékletét, pulzusát és a légzésének ütemét is. A felhasználási köre ráadásul igen tág, hiszen akár a betegségben szenvedők is hordhatják, vagy a sportolók a ruházatukban, hogy ennek segítségével javítsák teljesítményüket, de akár az űrhajósok állapotának megfigyelésében is hasznos lehet. Éppen ezért a fejlesztést a NASA és az MIT Media Lab űrkutatási kezdeményezés is támogatta. A mérnökök azt mondják, az érzékelő könnyedén eltávolítható a ruhából, és még ki is lehet mosni. Az általa mért adatokat egy okostelefonos alkalmazással lehet leolvasni. Ennek számos előnye van, és a gyógyításban is hasznos lehet. A rendszeres ellenőrzést igénylő krónikus betegek állapotát ennek az eszköznek köszönhetően az orvosok akár távolról is képesek lennének figyelemmel kísérni és kiértékelni. Az érzékelő most még prototípus, azt, hogy a használata a későbbiekben elterjed vagy sem, egyelőre nem lehet tudni. Egészségesebbé válhat a víz a kínai tudósoknak köszönhetően. Rájöttek ugyanis arra, hogy miként lehet eltávolítani a vízből a gyógyszermaradványokat. A természetbe bekerülő antibiotikumok azt eredményezik, hogy egyre ellenálló baktériumok fejlődnek ki. Az ázsiai ország tudósainak viszont sikerült megalkotniuk egy olyan eljárást, amelynek segítségével ki lehet takarítani a környezetet. A Kínai Tudományos Akadémia munkatársai nanoanyagot állítottak elő hidrotermális szintézissel. Ez úgy működik, hogy eltávolítja a vízből a norfloxacin nevű hatóanyagot. Ezt úgy éri el, hogy képes megkötni a vízben az antibiotikum maradványait, ráadásul a nanoanyagot utána újra fel lehet használni. A kutatók beszámolói szerint az eljárás egyik előnye, hogy a gyógyszer származékokat másodlagos szennyezés nélkül távolítja el, vagyis, mint mondták, nagyon jelentős lépést tettek afelé, hogy sikerüljön megtisztítani a környezetet ezektől a káros anyagoktól. Arról, hogy a technológiát mikortól lehetne élesben használni, még nem közöltek információkat. Már idén villámgyors lehet a Wi-Fi. Az Egyesült Államokbeli Szövetségi Távközlési Bizottság ugyanis engedélyezte a vezeték nélküli kommunikációban a 6 GHz-es frekvencia használatát, vagyis a rúterek hamarosan erősebb és jobb jelet adhatnak. Ez pedig azt jelenti, hogy a Wi-Fi az elmúlt 20 év legjelentősebb fejlődésén mehet keresztül, amire ráadásul már csak néhány hónapot kell várni. A routerek most még csak a 2,4 GHz-es, illetve az 5 GHz-es frekvencián továbbítják az adatokat. A hírek szerint viszont már idén évvégén megjelenhetnek az első 6 GHz-es eszközök a piacon. Ezeket Wi-Fi 6 eljelzéssel látják majd el. Az ilyen eszközök úgy tudnak majd sokkal több készülékkel kommunikálni egyszerre, hogy közben nem gyengül a jelminősége. Kevin Robinson, az eszközminősítéssel foglalkozó iparági szövetség marketing vezetője azt mondta, az ilyen új típusú routerek pár éven belül leváltják a jelenlegi eszközöket, és a különbség észrevehető lesz. Nem csak azért, mert több eszközt lehet majd velük kiszolgálni, hanem azért is, mert mindezt a mostaninál nagyobb sebességgel teszik majd meg. Ez ugyanakkor attól is függ, hogy az internet szolgáltató milyen sávszélességet biztosít, valamint meghatározza a sebességet az otthoni vagy az irodai környezet is. A szakértők szerint leggyorsabban az okostelefonpiac követi majd a trendet, aminek egyik bizonyítéka, hogy több gyártó is bejelentette már, elkészült a Wi-Fi 6E szabványt támogató csipkészlet. A két legnagyobb routergyártó pedig bejelentette, felkészültek az újdonságra. Az iparági várakozások szerint 2021-ben már 316 millió okostelefon támogatja majd az új szabványt, és a mobilokat 2022-ben követhetik az ugyanilyen csipekkel szerelt okostévék és táblagépek is. Ennyi fért mai műsorunkba. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. A szerkesztő műsorvezetőt, Nádas Gyulát hallották. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!